A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. Önök a Trend FM és a China Media Group közös ezerarcú Kínát bemutató műsorsorozatának legújabb adását hallják. A következő percekben először arról lesz szó, hogy Kína befejezi a globális navigációs rendszer kiépítését az utolsó Beidou műhold elindításával. Ezt követően arról számolok be, hogy a jövőben egyre több munkahelyet fog nyújtani a kínai fiataloknak az új infrastruktúra. Kérem, tartsanak velem!
Ezerarcú Kína.
Tehát először arról, hogy Kína befejezi a globális navigációs rendszer kiépítését az utolsó Beidou navigációs műhold elindításával. Kínában néhány nappal ezelőtt felbocsátották a Beidou navigációs műholdas rendszer, rövidítve BDS, utolsó műholdját. Ezzel is jelezte a hatalmas ázsiai ország, hogy saját globális navigációs rendszerének telepítése befejeződött. A Beidou család 55. számú műholdját, amely a Göncöl Szekér nevet viseli, Peking idő szerint június 23-án reggel 9 óra 43 perckor indították el, ezt követően a hosszú menetelés 3B típusú hordozórakéta segítségével továbbították az előre beállított pályára a délnyugat-kínai Szecsuán tartományban fekvő Xichang műholdirányító központból. A földi irányítás szerint a misszió, amelyet a hosszú menetelés hordozórakéta sorozat 336 alkalommal teljesített, teljes siker volt. Ezzel a BDS-3-as globális műholdas navigációs rendszer összeállítása fél évvel korábban befejeződik az eredeti tervben meghatározott időpontnál. Simonetta Di Pippo, az ENSZ világűrrel foglalkozó hivatalának igazgatója kifejtette, hogy a műhold fellövése egy történelmi mérföldkő, illetve egy nagyon fontos lépés afelé, hogy Kína precíz helymeghatározás szolgáltatást kínáljon az embereknek a globális műholdas navigációs rendszer használatával. Simonetta Di Pippót hallják.
It is my pleasure to extend my warm congratulations.
Nagy megtiszteltetés számomra, hogy gratulációnkat küldhetjük el Kína BDS műholdas navigációs rendszerének befejezéséhez. A BDS rendszer összeállítása emlékeztető mindannyiunknak, hogy a világűr felfedezése soha nem volt könnyű, és ezt hosszú távon meg kell vizsgálnunk. Ami az ENSZ-t illeti, a világűr felfedezése mély jelentőséggel bír, mivel hihetetlen előnyöket hoz a közös erőfeszítéseink révén. Az a legalapvetőbb dolog, hogy az űrtechnológia felhasználásával felelősségteljes és fenntartható világűr tevékenységet hozzon a társadalomnak.
Simonetta Di Pippót, az ENSZ világűrrel foglalkozó hivatalának igazgatóját hallották. A geostacionárius földpályára belépő műhold volt az utolsó műholdja a BDS-3 rendszernek, amely 2018. decemberében kezdett el alapvető navigációs szolgáltatást biztosítani az övezet és út mentén fekvő országok számára. A geostacionárius pálya olyan földkörüli pálya az egyenlítő síkjában, amelyen egy objektumnak, jelen esetben a Beidou műholdjának megegyezik a keringési ideje a föld forgási periódusával, tehát a földről mindig ugyanott látható. A Beidou navigációs műholdas rendszer a világ 4 globális navigációs műholdrendszerének egyike. A másik 3, az Egyesült Államok GPS, az EU Galileo és az orosz GLONASS rendszer. Kína aktívan ösztönzi a Beidou rendszer és más navigációs rendszerek közötti együttműködést és cseréket olyan területeken, mint például az építkezés és alkalmazás, a kompatibilitás és az együttműködési képesség erősítése, az erőforrások megosztása, valamint a felhasználók számára képzettebb, változatosabb, biztonságosabb és megbízhatóbb szolgáltatások nyújtása. A BDS-3-as rendszer összesen 30 műholdból áll, köztük 24 közepes földi pályás, 3 ferde geoszinkron pályás és 3 geostacionárius földi pályás műhold. A Kínai űrtechnikai akadémia műholdfejlesztője szerint a 3 geoműhold, köztük az újonnan felbocsátott is, jelentősen javítja majd a BDS-3-as rendszer általános műszaki mutatóit. A BDS-3-as műhold főtervező helyettese szerint az újonnan felbocsátott műhold az egész rendszernek a legsúlyosabb és a legnagyobb műholdja, és teljesítménye is kimagasló. Liu Tianxiongot hallják.
Ez a műhold a Beidou családjának lángesze, amely megerősített navigációs szolgáltatást biztosít Kínának és a szomszédos országoknak. Kifejezetten a hagyományos helymeghatározás, navigáció és időmérés szolgáltatása mellett ez a műhold egy műhold alapú kibővítést, pontos helymeghatározást és rövid üzenetszolgáltatást is nyújt, ami ennek a kiemelkedő jellegzetessége.
Liu Tianxiong műholdfejlesztő mérnököt hallották. A BDS-3-as rendszer rövid üzenetkommunikációs képessége 10-szer javult. A rendszer felhasználói egyszerre 1200 kínai karakterből álló üzenetet és képeket küldhetnek, amely igen hasznos funkció vészhelyzet esetén. Ezt a funkciót a mobiltelefon jellel nem lefedett tengeren vagy katasztrófa esetén lehet használni. Jelenleg a Kína és a szomszédos országok közötti rövid üzenet 1200 írásjelet tartalmazhat. A globális üzenetben egyszerre 40 írásjel küldésére van lehetőség. Több mint 70 ezer kínai halászhajón és rendészeti hajón telepítették eddig a BDS terminált, és eddig már több mint 10 000 veszélyhelyzetben lévő embert mentettek meg a segítségével. Ismét Liu Tianxiongot hallják.
A műholdas rádiómérési szolgáltatás a Beidou rendszer jellegzetessége, amelyet aktív helymeghatározásnak hívnak. Ez azt jelenti, hogy a helymeghatározás előtt egy jelet kell küldeni, a jelentkezési jelet a műholdon keresztül átadják a földi állomásnak, az pedig kiszámítja az elhelyezkedést és ismét visszaküldi az eredményeket a műhold révén. Egyúttal rövid üzenetet is küldhet úgy, mint egy táviratot a régi időkben.
Liu Tianxiong műholdtervezőt hallották. Az aktív helymeghatározás rádiómérési technológiát alkalmazva nem csak maguknak, hanem a másik két geoműhold közös erőfeszítéseinek köszönhetően az illető felek számára is biztosítja a felhasználók jelét. A globális helymeghatározás maximum 10 méter hibával dolgozik, az ázsiai csendes-óceáni régión pedig 5 méter a maximális hiba lehetőség. Ezt a funkciót széles körben használják a kutatási és mentési, halászati és más területeken, hogy garantálják az emberek biztonságát. Liu szerint a navigáció és a rövid üzenet 2-1 tervezés és a navigáció technológia fejlesztésének trendjét is vezeti az egész világon. Ismét Liu Tianxiong műholdtervező mérnököt hallják.
Mind az amerikai GPS, az európai Galileo, mind az orosz GLONASS rendszer számára már kifejlesztették a miénkhez hasonló szolgáltatást. Például a GPS rendszernek a vészjelző műholdas rendszere, a Distress Alerting Satellite System, röviden DAS, a mi rövid üzenet funkciónkhoz hasonlít. A Galileónak az SAR, vagyis a Search and Rescue, a keresés és mentés rendszere szintén a kínai Beidou-ból ered.
Liu Tianxiong műholdtervező mérnököt hallották. A BDS navigációs rendszer több frekvenciájú navigációs jeleket bocsát ki, és kombinált többfrekvenciás jelekkel képes javítani a szolgáltatás pontosságát. Emellett először integrálja a navigációs és kommunikációs képességeket, és képes rövid navigációs, rövid üzenetkommunikációs, műholdalapú kibővítés, nemzetközi keresési és mentési, valamint pontos helymeghatározás szolgáltatásokat nyújtani. A BDS időben és térben megadja a referencia értékeket, amelyek nagy hatással lesznek az ország társadalmi és gazdasági fejlődésére, valamint az emberek életére. Ez a rendszer megteremti egyben az új infrastruktúra kiépítésének alapját is, amely a kínai fejlődés fontos iránya a jövőben, mondta egy interjúban Chen Zongkoun, a Beidou navigációs műholdak főtervezője. Manapság az okostelefon a műholdas navigációs rendszer legfőbb alkalmazási területeinek egyike. Jelenleg mind a kínai, mind a külföldi főbb chipgyártók olyan chipeket gyártanak, amelyek összeegyeztethetők a BDS rendszerrel. 2019 végéig a Kínában belföldön értékesített 460 millió műholdas navigációs készülék közül 372 millió okostelefon volt. A kínai piacon található több mint 400 helymeghatározási funkcióval rendelkező modell közül csaknem 300 modell támogatja a BDS rendszert. Ez az arány 2020 első negyedévében már meghaladta 75%-ot a kínai piacon. A közlekedési területen is egyre fontosabb szerepet játszik a BDS. Kínában több mint 6,5 millió üzemeltetőkocsiban, 40 ezer postai és csomagszállító járműben, valamint 36 városban, mintegy 80 autóbuszba, 3200 folyami navigációs létesítménybe és 2900 tengeri navigációs létesítménybe telepítették a BDS rendszer terminált. Kína az 1980-as években kezdte meg kutatni a nemzeti körülményeinek megfelelő navigációs műholdas rendszert, ami 3 lépésben fejlődött. Az első lépés, vagyis a BDS-1 projekt hivatalosan 1994-ben kapott jóváhagyást, amikor Kína még nemzetközi technológiai blokkáddal szembesült, és a hazai alkatrészgyártók még nem voltak teljes körűen felkészülve az ilyen feladatra. A BDS-1-et 2000-ben fejezték be, és üzembe is helyezték két műhold felbocsátásával. A második lépés a BDS-2 rendszer 2004-ben indult útjára. 2012 végére egy újabb műholdat indítottak a telepítés befejezéséhez. A BDS-2 rendszer a világ első hibrid műholdas rendszere, amelyben háromféle különböző pályán mozgó műhold együttesen működik. A rendszer 2012. decemberében kezdte meg a regionális szolgáltatások nyújtását az ázsiai csendes-óceáni térség felhasználói számára.
Ezer arcú Kína.
És most azzal folytatjuk, hogy a jövőben az új infrastruktúra egyre több munkahelyet nyújt majd a kínai fiatalok számára. Zhao Yiru 1994-ben született és idén szerez PhD fokozatot. A számítógépes látás területén végzett tanulmányok lehetőséget nyújtanak neki, hogy gyakorlatot folytasson egy nagy internetes cégnél, és részt vehet az intelligens város projektek tervezésében és fejlesztésében. A környezetében egyébként sok végzős egyetemista készül arra, hogy hasonló területen dolgozzon. Zhao Yiru szerencsésnek érzi magát, hogy végzettségének megfelelő munkát talált. Idén márciusban véletlenül látta meg az új infrastruktúra szót egy hírben, és először nem értette, arra gondolt, hogy ő IT dolgozó, de vajon kapcsolódik-e az új infrastruktúrához? Kínában egyre többször említik az új infrastruktúra kifejezést. A vasutak, közutak és repülőterek építése által képviselt hagyományos infrastruktúrától eltérően az új infrastruktúra 7 területet foglal magában. Ezek a rendkívül magas elektromos feszültség, elektromos autók töltőoszlopa, 5G, adatközpont, mesterséges intelligencia, ipari internet, a városközi és a nagysebességű vasút, valamint a metró. Az új infrastruktúra ösztönzi az új fogyasztói igényeket és segíti az ipar fejlesztését. Zhao Yiru szerint új pálya áll előtte. Néhány szakember szemében az intelligens város átfogó hordozó és integrációs platform az új infrastruktúrához. Zhao gyakran gondolkodik azon, hogyan fognak változni a városok az 5G hálózatok teljes lefedettsége után. Az 5G-s technológia új forradalmat hoz a társadalomban. A Kínai Információs és Kommunikációs Kutatóintézet által az 5G gazdasági és társadalmi hatásairól kiadott fehérkönyv előrejelzi, hogy 2030-ig az 5G Kína közvetlen gazdasági teljesítményét 6,3 billió yuanra növeli, és 2,9 billió yuan gazdasági hozzáadott értéket teremt, és 8 millió munkahelyet alakít ki. Gan Yufeng, az Észak-Kínai Villamosenergia Egyetem végzős hallgatója, nem térhetett vissza az iskolába a járvány idején, de szilárd az elhatározása, hogy elmélyül az IoT, vagyis a dolgok internete területén. Az elmúlt hónapokban az 5G, a Big Data, illetve az AI fontos szerepet játszottak a távkonzultációban és a pontos járvány megelőzésben. Gan Yufeng megértette, hogy bár a járvány súlyosan érint minden iparágat, mégis kisebb a hatása azokra, amelyek intelligensek és nagy az automatizáltságuk. Az utóbbi 2 évben megnőtt a kínai-amerikai kereskedelmi súrlódás, és ez megmutatta a csúcstechnológia fontosságát és azt, hogy az új infrastruktúra fejlődése, a gazdasági fejlődés kulcsa, az információs technológia szintjének javítása a nemzetközi versenyképesség javítását jelenti Kína számára. Az új infrastruktúra hozzájárul az IT cégek versenyképességének javításához is, mondta el az Inspur Group elnöke, Sun Pisut hallják.
Az új infrastruktúra jelentős részét teszik ki az új információs technológiai alkalmazások, a világ ezen keresztül kívánja elősegíteni a gazdasági fejlődést és a gazdasági fellendülést. Kína önálló fejlesztésű technológiái a belföldi piacot használják kísérleti területként, és hozzájárulnak ezeknek a technológiáknak a fejlődéséhez. Most az ország sok pénzt fektetett az új infrastruktúra építésébe, hogy az építés révén fellendítse a gazdaságot. Új termékeket és új technológiákat próbálnak ki ezen a területen. A lehető leghamarabb előmozdítják a termékek fejlesztését, javítják a termékek versenyképességét, a globális versenyképességét.
Sun Pisut, az Inspur Group elnökét hallották. A Hefei Ipari Egyetem építészet szakos hallgatója Liu Zhuarán úgy érzi, hogy az új infrastruktúrával fog a jövőben foglalkozni. A mindennapokban a mesterséges intelligencia technológiai felhasználása egyre népszerűbb a fizetési és közösségi platformokon. Az 5G-s hálózat nagy sebessége érezhető, és az építészet is egyre mélyebben kapcsolódik a mesterséges intelligenciához és a Big Data-hoz. Liu szerint a jövőben az építészetben a tervezés és az információs technológia kombinációja fog megvalósulni. Az egyetem vezetése is felismerte a technológiai frissítés által az építőiparban megjelent változásokat, és megújították a képzést. A tavaly beiratkozottaknak az építészeti tárgyakon kívül számítógépes tanfolyamot is el kell végezni. A tanteremben pedig a tanárok folyamatosan arról beszélnek, hogy a digitalizálás és a mesterséges intelligencia hogyan fogja befolyásolni az építészetben a tervezést. Nemrég Liu Zhuarán egy díjnyertes munkában érezte a kapcsolatot a hagyományos infrastruktúra és az új infrastruktúra között. Ennek a munkának a célja a város régi utcáinak fejlesztése. A szerző az emberek és a járművek közlekedési adatait felhasználva rugalmasabb terveket és alkalmazásokat készít az utak utcák használatához. A zaopin.com által közzétett 2020-as jelentés az új infrastruktúrális iparág tehetségfejlesztésről című tanulmány szerint az új infrastruktúra területén továbbra is hiány van tehetségekből. Várhatóan már ez év végén több mint 4 millióval kevesebb szakember lesz Kínában a szükségesnél. A fizetések is ennek megfelelően alakulnak. Az informatika és technológia, a számítás technika és technológia szakon végzettek havi átlagbére több mint 10 000 yuan. Az új infrastruktúrához kapcsolódó területek egyre több munkahelyet teremtenek, mondta a Dél-Kínai Műszaki Egyetem elnöke. Li Zenget hallják.
Tavaly májusban az egyetemünk meghirdette az F-tervet az új mérnöki szakmák számára. A Nemzeti Stratégiai Információs Ipar és a Guangdong, Hongkong, Macau öböl terület iparának átalakítása és korszerűsítése miatt egy sor feltörekvő mérnöki szakot indítottunk, mint például robottechnika, intelligens gyártás és néhány feltörekvő interdisziplináris szak, miközben fejlesztjük a hagyományos mérnöki szakokat is. Összességében népszerű szakok vannak egyetemünkön.
Li Zhenget, a Dél-Kínai Műszaki Egyetem alelnökét hallották. Nemrég egy interjúban a Dél-Kínai Normál Egyetem professzora Li Yong arról beszélt, hogy az új infrastruktúra elrendezésében elengedhetetlen a tehetségképzés, a pénz egy részét az oktatásba kell befektetni a tehetség probléma megoldására. Az utóbbi években sok kínai főiskola és egyetem indított az új infrastruktúrával kapcsolatos képzéseket. Néhány főiskolán és egyetemen folyamatosan kialakult az új mérnöki oktatás, amely hangsúlyozza a tudományágak fejlettségét, interdisziplinaritását és átfogó képességét, és különös figyelmet fordít az új technológiák és a hagyományos ipari technológiák szoros integrálására. Ilyen az információs kommunikáció, az elektronikus vezérlés, a szoftvertervezés és több más terület. Xi Daning, a Nanjingi Repülési és Űrhajózási Egyetem alelnöke nagy figyelmet szentel az integrált tehetségek képzésének. Xi szerint az új mérnöki szakma tehetségeket képezhet az új infrastruktúrának, és mint elmondta, az ipar igényeihez kell igazítani a különböző szakokat. Ugyanakkor ebben a tekintetben a kormánynak nagyobb összehangolási szervezési és hozzájárulási szerepet kell játszania. Az ipari vállalkozásoknak még elégtelen a motivációja az ipar és az oktatás integrációjában való részvételre, valamint az iskolák és a vállalkozások közötti együttműködésre. Xi Daning véleménye szerint azonban nem csupán magasan képzett munkavállalókra lesz szükség az új infrastruktúrában, hanem mondjuk például technikusokra is, ezért a szakiskoláknak arra is gondolni kell, hogy az új infrastruktúra számára szükséges tehetségeket képezzenek. Zhang Yunyong, a China Unicom termékközpontjának vezérigazgatója is figyelemmel kíséri az 5G fejlődése során előforduló problémákat. Véleménye szerint az új infrastruktúra magasabb műszaki követelményeket támaszt, és nagyszámú műszaki és integrált tehetséget igényel, különösen nagy a szükség átfogó tehetségekre, akik jól ismerik a kommunikációs, az információs és az üzemeltetési technológiákat is, írják kínai szerkesztőink.
Ezer arcú Kína.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai műsorba, de holnap ugyanitt ugyanebben az időpontban ismét várom önöket az Ezer Arcú Kína gazdasági, technológiai, társadalmi, kulturális, valamint politikai érdekességeivel, illetve a kínai járvány elleni védekezés legfrissebb fejleményeivel, amennyiben lesznek. Remélem, holnap is velem tartanak, majd a kínai szerkesztők nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, hallgassák továbbra is a Trend FM-et, ahol nem sokára a hírek következnek. További kellemes rádiózást kívánok, Lakatos Lászlót hallották.